Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 38 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án az emberiség történetének legsúlyosabb nukleáris balesete következett be, amely ezrek halálát okozta és tízezreket érintett. 1986. április 26-án éjszaka 1 óra 23 perckor az ukrajnai Pripyat és Csernobil városok melletti Vlagyimir Iljics Lenin atomerőmű 4-es reaktorblokkja felrobbant, 50 tonna radioaktív anyag került a levegőbe. A tudósok összesen 40 ezer rákos megbetegedést tulajdonítanak az 1986-os katasztrófának, amelynek hatásai a természetben mind a mai napig jelen vannak. A csernobili nukleáris baleset a mai témánk, Bendazsevszki Anton a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást ismét.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy Bendazsevszki Antont az elmúlt időszakban biztonságpolitikai szakértőként, a posztszovjet térség szakértőjeként hallhatták itt a Marosvásárhelyi Rádióban, de Csernobilhoz is köze van. 2011-ben Macelka Márkkal dokumentumfilmet forgattak, Csernobil öröksége a Zóna címmel. Hogyan került kapcsolatban ezzel a tragédiával?
Lehet, hogy a hallgatók közül többen tudják, hogy én Belarusban születtem, Minskben, 1985-ben, egy évvel a csernobili katasztrófa előtt, és Belarus lett az az ország, amelyet leginkább érintette a csernobili tragédia. Ugye maga a csernobili atomkatasztrófa mai Ukrajna területén történt, de a csernobili atomerőmű nagyon közel van a belarusz határhoz, 10-20 kilométeres távolságról beszélhetünk, és az időjárás szerencsétlen, vagy más számára szerencsés alakulása folytán a baleset után kiáramló radioaktív felhő Belarus területe felé indult, mehetett volna nyugatra is, mehetett volna akár Magyarország területére is. Magyarország szerencsére a széljárás éppen nem úgy alakult, és ez a felhő észak és észak-nyugati irányba ment, és Belarus ennek a sugárzásnak, a csernobili sugárzásnak mintegy 60-70%-át megkapta az ország területén. Csapódott le, és ma is Belarus területeinek a mintegy egy negyede, ez a gazdasági termelése alkalmatlan. Belarus nagyjából 2,5-szer akkora, mint Magyarország területe, tehát a egy nagyobb országról beszélhetünk. Most ennek a nagyobb országnak a területének a negyede nem fogható be mezőgazdasági termelése. Tehát kiskoromban, és én Belarusban nőttem fel, mi 1995-ben költöztünk Magyarországra, tehát mivel ott nőttem fel, az én mindennapi részévé vált a csernobili katasztrófával való.
Mit jelent ez, hogy a mindennapok részévé vált a katasztrófával való együttélés? Igen, ezt értem, hogy a termőföldek egy része alkalmatlan mezőgazdasági termelésre. Az emberek mindennapjaiban ott van? Vannak olyanok, igen, akik családtagjaikat veszítették el a nukleáris katasztrófa miatt?
Vannak. Szerencsére én nem ebbe az utóbbi kategóriába tartozom, az én hozzátartozóimat közvetlenül nem érintette, mi központi, az ország közepén lévő területeken éltünk, ugye a déli területeket érintette leginkább a közvetlenül a mindennapi sugárzás, de az ország területének a nagy részén voltak olyan gócpontok, ahol ilyen szennyezések alakultak ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor ez a radioaktív felhő az ország területe felett vonult, egy része menet közben beszennyezte a területeket, egy másik része pedig csapadék, tehát hogyha éppen csapadékkal találkozott, akkor arra a területre, mondjuk arra az erdős régióba leszállt ez a radioaktív felhő, és ott egy veszélyes pontot alkotott. És úgy kell érteni ezt a mindennapokat, több szférában is, most nyilván kisgyerekként, leginkább a kirándulásokon, a szabadtéri játékokon, vagy az élelmiszereken keresztül szembesül vele az ember. Belarusban az erdőben nem lehet csak úgy gombát szedni, vagy áfonyát szedni, hanem ezeket kötelező jelleggel be kell vizsgálni. Ez nem mindig volt így, a 80-as években a balesetnek a körülményeit titkosították, a balesetet követően, 86 után a lakosság csak kvázi pletyka szinten tudott arról, hogy mi van. A patikákban elfogytak a jó tabletták, miközben a hivatalosan a szovjet hatóságok nem kommunikáltak róla. Minden esetre 1989-ben, tehát 3 évvel a balesetet követően publikáltak például radiológiai térképet, hogy az ország mely területei érintettek a katasztrófa által. Előtte a lakosság nem teljesen volt tisztában ezekkel a körülményekkel, és ezt követően viszont konkrét rendeletekbe fektették, hogy bizony mondjuk gombaszedés után a helyi piacon biztosítani kell a hatóságoknak lehetőséget a gombák bevizsgálására. És ezzel mindenkinek tisztában kellett lennie, tehát hogy valaki ebben gombát szedni, akkor utána meg kell tenni azt a kört, hogy bevizsgálta, és az esetek egy részében nem lehetett elfogyasztani azt az élelmiszert. Vagy, mondok egy másik példát, tudni lehetett, hogy az ország bizonyos részéből származó élelmiszereket nem lehetett fogyasztani, mert veszélyesek voltak, de az ország déli részén bizonyos városokban, városokból származó tejtermékeket egy felelős szülő nem vásárolta meg a gyerekének, mert tudta, hogy ezek akár sugárzással szennyezett élelmiszerek lehetnek, olcsóbbak is voltak, mint más élelmiszerek, és tudni kellett, hogy valaki elment a boltba, ugye most már a 90-es évek elejéről beszélhetünk, a Szovjetunió összeomlása utáni időszakban, hogy elment valaki a boltba, akkor meg kellett válogatni, hogy pontosan mit vásárol, és meg kellett nézni a földrajzi régiót, hogy pontosan honnan származik az élelmiszer, mert veszélyes volt. De mondok, egy másik szélet kisgyerekként kevésbé érintett, ez csak utólagos. A Belarusnak a politikai ilyen verseny szféráját erősen érintette a Csernobili katasztrófa, mert az akkori politikai ellenzék egy része a Csernobili baleset köré alakult. Az akkori belarusz házelnök egy atomfizikus volt, Stanislav Shushkevich, aki aztán elnöknek is indult az elnöki versenyben Lukasenkával szemben szállt hatalomba, és pontosan azért volt egy atomfizikus az ország házelnöke, mert a Csernobil egy jelentős probléma volt Belarus számára. Olyan szanatóriumok létesültek, ahol konkrétan csernobili baleset miatt beteg gyerekeket gondozták, csernobili szanatóriumok. Ez a jelenség azért máshol nem nagyon volt jelen. Más országban ilyen jellegű még egészségügyi intézményekről, vagy szanatóriumokról, nem, vagy üdülőhelyekről a baleset körülményei miatt érintett gyerekek vagy felnőttek számára ilyenek nem létezett. Ukrajnában ugye likvidátorok számára csináltak a soroló létesítményeket, de alapvetően ez egy belarusz probléma volt. Tehát a kérdés, a válasz az, hogy engem személyesen megérintett, személyesen része voltam ennek a problematikának, és mindig el akartam jutni Csernobilba, mindig érdekelt, hogy saját szememmel lássam, hogy honnan indult ez a szörnyű katasztrófa, és amikor lehetőségem adódott rá, 2011-ben az akkori Magyarországon működő kitekintő külpolitikai hírportálnak voltam a rovatvezetője, és amikor lehetőségem adott rá, felépítettünk erre egy projektet. A Paks Atomerőmű volt egyébként érdekes módon az egyik szponzorunk, más szponzorok mellett. 25 éves évfordulója volt akkor a csernobili katasztrófának, fukushimai baleset miatt pedig újra érdekessé tette a témát, a csernobili balesetnek a témáját a fukushimai baleset, és egy hónapra kiutaztunk a csernobili zónába, megszereztünk minden szükséges engedélyt. Akkoriban a turizmust az ukrán hatóságok nem támogatták a zónában, és ugye rendkívül ukrán minisztérium, az ukrán külügyminisztérium és más szervezetek segítségén keresztül kijutottunk a zónába. Egy hónapig kint voltunk, beszéltünk, interjúkat vettünk fel, beszéltünk az érintettekkel, és ebből született aztán egy év munkája után született meg ez a közel másfél órás film. Egyébként reklám helye a YouTube-on elérhető most jelenleg bárki megnézheti, egy másfél órás dokumentumfilm a csernobili balesetre.
Ilyen Csernobil öröksége a zóna, ezzel a címmel találhatják meg hallgatóink a YouTube videó megosztón a Bendazsevszki Anton és Macelka Márk által készített dokumentumfilmet. Említette itt, hogy beszélgettek a zóna lakóival. Hogyan élték meg a nukleáris balesetet, a kitelepítettek? Van egy 30 kilométeres zóna, nek az egykori lakói hogyan élték meg, mert hogy az atomerőmű közvetlen környezetében felhúzott városban mintegy 60 ezren éltek, akiket úgy vittek el, hogy pár nap múlva majd hazamehetnek, aztán nem térhettek haza.
Aztán soha nem térhettek haza. Igen, ugye egy fontos nem csak magáról a Pripecsnek az kiköltöztetéséről beszélni, hanem ugye aztán húztak előbb egy 30 kilométeres átmérőjű kört a baleset helyszíne köré, aztán húztak egy még szélesebb kört, és mintegy 400 falunak a teljes lakosságát kiköltöztették. Tehát alapvetően ez nem csak közvetlenül Pripecsot, nem csak Csernobil városát. Csernobil ez egy létező, évszázadok óta létező városnak a neve is volt, tehát nem csak ezeknek a településeknek a lakosságát költöztették ki, hanem gyakorlatilag mindenkit, aki azokon a területeken élt. Ahogy említettem, a sugárzás a széljárásnak köszönhetően északnyugati irányba ment, tehát hogyha valaki ránéz a térképre, hogy hol van meghúzva a Csernobili zónának a határa, az nyugat irányába van eltolva, tehát Belarus felé, illetve nyugatra van eltolva, tehát nem egy ilyen szabályos kört ad ki a Csernobili atomerőmű körül, hanem egy ilyen hosszított, egy ilyen ellipszis alakzatot mutat. Egy külön érdekesség, mert rátérek, hogy hogyan érték meg a lakók, egy külön érdekesség, hogy amikor kiutaztam 2011-ben a zónába, egyfajta szürreális élmény volt, hogy a 25 éve üresen álló balesetnek a következményeit, a nyomait viselő vidéken újjáépítették az utakat, felfestették a jeleket az utakon, kirakták újra a közlekedési, frissen készített közlekedési táblákat, mert hogy Ukrajna akkor pénzt gyűjtött egy új szarkofág megépítésére, ugye a szarkofágnak nevezzük azt a szerkezetet, ami sérült 4-es reaktor köré lett behúzva, és a korábbinak a szavatosság ideje lejárt, repedésekkel volt elé, kiengedte a sugárzást, egy veszélyessé alakuló szerkezet volt, és Ukrajna önmagában nem volt képes azt a több mint 2 milliárd dolláros költséget kifizetni az új szerkezetre, és hoztak rengeteg döntéshozót, európai politikusokat, az Európai Fejlesztési Banknak az igazgatóit, elhozták a zónába, és azért kellett felújítani az infrastruktúrát, hogy ki tudják vinni ezeket a döntéshozókat. Tehát például, amikor mi kilátogattunk, akkor egészen nagy volt a nyüzsgés a zónában, a döntéshozók és különböző delegációk körében. Helyiek vannak jelenleg most is, akkor is, a zónában is vannak, és a zónán túl is vannak, alapvetően két csoportról beszélhetünk, vagy három csoportról, inkább mondjuk úgy. Beszélhetünk azokról, akik valaha éltek a környéken, és a zóna körül, vagy a zónában pontosabban, és ki lettek költöztetve a zóna környékére. Például a Pripecs városnak a lakosságának egy nagy részét egy újonnan felhúzott városba, Szlavutisba költöztették ki. Ez mintegy 50-60 kilométerre van a Csernobili atomerőműtől, és ez lett az új atomváros. Mert hogy, erről majd lehet, hogy beszélgetünk a továbbiakban, de hogy az erőmű működött tovább, és ezt ki kellett szolgálni. És ezt a pripeci lakosságot átköltöztették egy újonnan felhozott városba. Lakosságot, ugye a dolgozók hozzátartozóit, vagy akár a volt dolgozókat, akik bizonyos privilégiumot élveztek, és ők ebben az új városban éltek tovább. Aztán beszélhetünk arról a csoportról, akik a zónában éltek, de nem akartak elmenni. Vagy elköltöztették őket, de visszajöttek, akár illegálisan. Ezek az ilyen ukránul szamoszelinek nevezik, ilyen ön visszaköltözők, vagy önbeköltözőknek nevezik őket. Jellemzően idősek, akiknek mindenük oda veszett, hogy mindenük ott volt a jelenlegi Csernobili zónában, és nem akarták ezt a mindenüket. A sugárzás ugye láthatatlan, nem lehet látni azonnal a következményeit, és úgy voltak vele, hogy egyébként is idősebbek, nem jelenthet veszélyt számukra ez a láthatatlan sugárzás. A 80-as évek végén, 90-as évek elején a számokat olyan 1200-1500-ra tették. Mára, most pont ehhez az interjúhoz a legfrissebb felméréseket láttam, 2023-as nagyjából 50-en maradtak a Csernobili zónában a zóna régi lakói között. És van a harmadik csoport, akik ott dolgoznak, vagy magában az atomerőműben, mert hogy atomerőműben még mindig van munka, annak ellenére most már bezárt, vagy különböző kutatóintézetekben dolgoznak, hiszen ott vizsgálják például a természeti hatásait a Csernobili balesetnek, vannak erdészeti jellegű cégek a Csernobili zóna területén, vannak katonák a Csernobili zóna területén, és ezek az emberek váltásokban dolgoznak a zónában, általában 3 heti váltásokban vannak ott, és 3 hétig ott laknak, aztán egy hónapig, 3-4-5 hétig elmennek a zónán kívülre, aztán megint visszajönnek. De alapvetően erről 3 csoportról beszélhetünk, és hát a hozzáállás az az, hogy a zóna, a Csernobili atomerőmű, az ott lévő létesítmények egyesek számára munkahelyet adnak, tehát ilyen szempontból fontosak, nem katasztrófaként tekintenek erre a helyszínre. Mások számára pedig az otthonuk, tehát amit említettem, a Samoszeli, ők a veszélyek ellenére is visszaköltöztek, mert mindenek ellenére ott volt az ő otthonuk akár generációkon keresztül, és nem voltak hajlandóak ott hagyni ezeket a területeket. Amikor beszélgettünk, vagy csak végzek erre a kérdés adott válaszsal, amikor például azokkal beszélgettünk, akik valaha dolgoztak az atomerőműben, ők abszolút tragédiának élték meg, hogy az atomerőművet aztán bezárták végül, és nem működhetett tovább, mert számukra ez egy megélhetési lehetőség volt, és a környék számára az erőműnek a bezárása az egy igazán fájdalmas döntés volt, mert számos munkahely, jó fizető munkahely szűnt meg, és a helyiek úgy érezték, hogy ezt valahogy másképp kellett volna meghozni ezt a döntést.
Bendozsevszki Anton a mai napra kész vendége, annak kapcsán beszélgetünk, hogy 38 évvel ezelőtt következett be az emberiség történetének legsúlyosabb nukleáris balesete, a Csernobili atomerőmű robbanása, a 4-es reaktorblokknak a felrobbanása. A filmetekben utaltok a Csernobili kötelékre. A likvidátorokról van szó, amikor Csernobili kötelékről beszélünk, azokról, akik most is ott dolgoznak, azokról, akiket említette, hogy visszamentek, mert ott éltek, és mindenük ott volt, és ezért visszamentek a zónába. Mi ez a Csernobili kötelék?
Igen, alapvetően az első 2 csoportról beszélhetünk, akik említették, azok, akik elsősorban a likvidátorok körében. A Csernobili, ugye likvidátorokat nevezik, azokat, akik a katasztrófa körülményének a felszámolásában dolgoztak a balesetet követő 2 évben, és ebben a 1986 áprilisát követő 2 évben mintegy 600 ember járta meg a Csernobili zónát. Ezek között voltak hivatásos jellegű mentők, vagy emberek, tűzoltók, vagy atomfizikusok, tudósok, de a nagy része az nem volt felkészülve erre a katasztrófára, a nagy része vagy önkéntes volt, vagy sorkatona. Tehát azok ugye a Szovjetunióban kötelező sorkatonai szolgálat volt, és akkor megtörtént a baleset terte, tehát nem csak egy konkrét régióból, nem csak ukránokat, nem csak belaruszokat, hanem gyakorlatilag egész Szovjetunió szerte ki volt adva a terv, hogy mennyi ember kellett odavinni, és egész Szovjetunió szerte vittek oda fiatal sorkatonákat, fiatal embereket, akik nyilván nem voltak tisztában a helyzet súlyosságával, nem is kaptak. Az elején, főleg az elején nem is kaptak megfelelő nem is kaptak megfelelő védőfelszerelést, nem is kaptak megfelelő instrukciókat, hogy hogyan kezeljék ezt a helyzetet, és hát sokuk számára végzetesnek bizonyult, tehát jelentősen lerövidítette az életüket ez a csernobili tapasztalat. És ez a fajta közös tapasztalat összehoz az embereket, tehát amikor egy nagy katasztrófa felszámolásán dolgoznak, azonos körülmények között, azonos veszélyeknek kitéve, akkor ez a fajta kötelék, ez a fajta közös pont összehozza az embereket, és hát sokan a likvidációs munka után is kapcsolatban maradtak a mai Oroszország szerte, és Ukrajna szerte is létesültek helyi csernobili egyesületek, példának Szaratov megyében létesült szaratovi csernobili dolgozóknak, a csernobili likvidátoroknak az egyesülete, és más régiókban is létesültek ilyen szervezetek, és ezek az emberek rendszeresen kapcsolatot tartottak, annak ellenére is, hogy egyébként csak lehet, hogy 1 vagy 2 hónapot töltöttek a zónába, hiszen, ahogy említettem, 2 év alatt volt ez a 600 ezer ember, nem folyamatosan voltak a zónában, tehát nyilván városunkban dolgoztak. Azt is fontos hozzátenni, hogy miközben voltak ilyen irányszámok, hogy mekkora dózist szabadott egy embernek felszedni, tehát mekkora dózisnak lehetett kitéve lenni, hogyha ezt a bizonyos dózist elérte azt a szintet, akkor őt leváltották és új embereket hoztak, de hozzá kell tenni, hogy ezeket a dózis szabványokat jelentősen felemelték, tehát 20-30 szeresére emelték a korábbi szabványokhoz képest, tehát nem beszélhetünk arról, hogy egyébként ezeket a likvidátorokat megfelelően kezelték volna. És a dolgozók körében is kialakult ez a fajta kötelék, hiszen ők közösen tapasztalták meg a balesetet, aztán közösen dolgozott, aztán maradtak dolgozni az erőműben, hiszen ahogy említettem, a negyedik reaktornak a balesete nem vonta magával a többi reaktor. Bármennyire abszurdnak hangzik, nem vonta magával a többi reaktornak a bezárását. Csernobilban 4 reaktor működött, pont a 4-es reaktor készült el a baleset előtt, tehát az volt az utolsó elkészült reaktor. Aztán épült az 5. és a 6. reaktor. 85%-os készültségben volt az a másik 2 reaktor, tehát majd gyakorlatilag átadásra készen álltak, de nem voltak még átadva, és tehát valaki képeket néz, vagy látott valamelyik filmet Csernobilről, akkor láthatja, hogy alapvetően a reaktorok kettesével vannak egy épületben, és egy ilyen nagy szellőző cső választja ketté őket. Bocsánat, lehet, hogy magyarul rosszul mondom ezt ennek a nevét. Az egyik oldalán a csőnek van az egyik reaktor, a másik oldalán meg a másik. Ezt azért mondom el, hogy a hallgatók is értsék, hogy amikor a 4-es reaktorról megtörtént a baleset, akkor a harmadik reaktor igazából csak egy fallal volt elválasztva a 4-es reaktor, tehát közvetlenül ugyanabban az épületben, közvetlenül mellette volt, nyilván erősen érintette a harmadik reaktort is, még ha nem is sérült meg maga a reaktor, de hát olyan magas sugárdózist mértek az épületben, hogy egyébként az nem volt alkalmas munkára, és helyre is kellett állítani. Azt az egy reaktort egy időre bezárták, de az 1-es és a 2-es reaktor, amely ugyan közvetlenül nem volt falla, mondjuk szomszédos a sérült 4-es reaktorhoz, de hát ott volt egy néhány száz méterre a reaktortól, és az 1-es és a 2-es reaktort működtették tovább. Aztán másfél évvel később pedig a 3-as reaktort is visszakapcsolták a rendszerbe, mert végül is a csernobili atomerőműnek a 4 reaktora közül 3, 1988-ra már teljes működésben operált, és ehhez pedig ugyanúgy kellettek emberek, kellett személyzet, tehát miután levonultak a likvidátorok, jöttek a gyakorlatilag, sőt, azokkal egy időben is, jöttek a dolgozók, és utána ők a következő években ugyanúgy üzemeltették az atomerőművet, mint korábban, miközben azért ott volt egy magas háttérsugárzás, ott volt egy erős radioaktív környezet. Tehát nyilván ez a fajta kötelék a dolgozók körében is kialakult, mert ez a fajta veszélyérzet, ez a fajta közös a sors, az ugyancsak összehozza az embereket, akár likvidátorokat, akár a dolgozókat.
Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan kezelte, vagy nem kezelte a Szovjetunió a csernobili helyzetet. A posztszovjet térség szakértőjeként látja, hogy mit kell tudni Csernobil kapcsán a Szovjetunióról, illetve igazak-e azok a hangok, amelyek 91 után helyenként felerősödtek, hogy a csernobili nukleáris baleset hozzájárult a Szovjetunió bukásához, felbomlásához?
Kezdem akkor az utóbbival. Önmagában a csernobili balesetem lett volna képes bedönteni a Szovjetuniót. Ezek a folyamatok együttesen járultak hozzá. Tehát igen, Csernobilnak is volt szerepe abban, hogy 1991-ben a Szovjetunió összeomlott. Ugyanúgy, ahogy nem tudom, a szovjet vezetésnek a hibái, a tervgazdaságnak a csődje, a hidegháborús fegyverkezési verseny, ezek mind egy csomagban együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy a Szovjetunió végül összeomlott, és nem tudott működni, nem lehetett megreformálni. Önmagában tehát nem a csernobili baleset hibáztatható vele, de egyrészt volt egy nagyon erős hatása az emberekre nézve, volt egy erős hatás kifelé nézve is, nem hiába titkolták a balesetnek a körülményeit, a szovjet atomiparba vetett hit erős volt belföldön és külföldön is, ez egyfajta ilyen mítosz volt, ahogy egyébként az űr kutatás is a Szovjetunióban, ez egy húzóágazat volt, és az ebbe vetett hitnek a megdöntése az kritikus jelentőségű volt, igen, erről mindenképpen kell beszélni. Nem beszélve arról, hogy a likvidálási munkálatoknak hatalmas költsége volt. Annak, hogy komplett iparágak szűntek meg a környéken, a régióban, annak is hatalmas költsége volt. Az, hogy ezeket a területeket aztán valahogy reintegrálni kellett, valahogy ugye a következményeket még éveken keresztül fel kell számolni, ennek is hatalmas költsége van. Az összes környező országra nézve, Ukrajnára is, Belaruszra és Oroszországra nézve, és Belarusz, ahogy Ukrajna is, jelenleg is a GDP-jének egy bizonyos részét arra költi, hát Ukrajna esetében ez most kevésbé erőgyes, mert azt is mondom, hogy a háborúban vannak elfoglalva, de a GDP-nek egy bizonyos részét a következmények felszámolására költi továbbra is. És ez egy olyan örökség lesz, ami akár hosszú évtizedekig, évszázadokig belejárója lesz ezeknek az országoknak. Tehát ez egy nagy kihadási oldal. Ami a másik kérdést illeti, a kommunikációt, hogy hogyan kezelte a Szovjetunió az egész helyzetet, hát nem kezelte jól, és nem tudom, hogy egy másik vezető esetében, hanem Mihály Gorbacsov van, akkor el tudom képzelni, hogy egyébként még rosszabb lett volna a helyzet, tehát egy Andropov-féle zártságban, titoktartási körülmények között valószínűleg még rosszabban reagált volna a rendszer. És miközben Gorbacsov már 1985-ben meghirdette a Perestroikát és a Glasnostot, aztán ezeket persze fokozatosan kezdték implementálni, de azért ezeknek a jó hangzó ugye Perestroika a gazdaságnak átalakítása, ugye a glasnost pedig a nyilvánosságnak a transzparenciája, ugye részben cenzúramentesség és a transzparencia, tehát azért Csernobil ezeknek egy nagy tesztje volt. Csernobili körülmények mellett hogyan lehet átalakítani a gazdaságot, vagy hogyan lehet nyíltan kommunikálni a csernobili balesetről, ez egy egyértelmű tesztje volt ennek a gorbacsovi rendszernek, és nem is gázott jól a rendszer. Tehát a szovjet lakosság először nyugati híradásokból számolt, vagy tudta meg, hogy valami baj van Csernobilban. Az első híradások az orosz Pravdában, néhány soros lakonikus mondatokban, napokkal később jelentek meg. Maga Gorbacsov pedig 13 nappal a balesetet követően beszélt először nyíltan a televízióban arról, hogy mi megtörtént a Csernobili katasztrófa. Azért 13 nap, egy döntéshozó, egy állami vezető 13 napot vár egy ekkora mértékű jellegű katasztrófának a kommunikációjával, ez semmilyen, semmi jót nem árul le a rendszerről. És lehet sorolni egy sor olyan intézkedés, hát Tibetbe kiköltöztetése, egy első nap az ott élők a normális dózisnak a több tízezer szeresét kaptak meg, mármint megengedett dózisnak a több tízezer szeresét. Második napra ez 600 ezer szeresére nőtt a megengedett dózisnak. Ilyen dózis mellett 2-3-4 nap alatt maximum halálos dózis kapott volna a teljes pripeti lakosság. És mégis, hogy a kiköltöztetés egy nap a később következett be. 26-án éjszaka történt a baleset, és 27-én reggel költöztették ki, ez egy késő meghozott döntés volt, mert ennek voltak egészségügyi körülményei. Az, hogy május elsői felvonulásokra demonstratívan kivitték a kijevi lakosságot és a minszki lakosságot, hogy Kijev 120 kilométerre volt Csernobiltől, Minszk 400 kilométerre volt Csernobiltől, mert hogy meg kellett mutatni, hogy egyébként minden rendben van, nem történt semmi gáz. Még ha történt is, nincs veszélyben a lakosság, ezt demonstrálni kellett kifelé, tehát ennek jegyében szándékosan, de tudván a veszélyről szándékosan terelték ki az embereket a felvonulásra. Ez ugye semmi jót nem árul el a rendszerre nézve. Tehát egy autokratikus, zárt rendszerben minden ilyen jellegű katasztrófa, baleset, az hasonló eredménnyel fog zárulni. Nem is lehetett nagyon mást várni. Tehát hogyha valami hasonló fog történni mondjuk Észak-Koreában, akkor azt gondolom, hogy ugyanez lesz, vagy megmutatom Türkmenisztánban, vagy Tadzsikisztánban, akkor egy nagyon hasonló eredménnyel fog zárulni, az nem a szovjet rendszernek a sajátossága, ez a rendszer működésből, az autokratikus rendszerek működéséből fakadó jellemvadás. Ez sajnos annak ellenére is, hogy Szovjetunióban elindultak a Gorbacsov által megkérdetett változások, de még ezt sem tudta megváltoztatni időben a rendszer. És még egy zárójeles gondolat, hát a dolgokról is beszélhetünk, hogy már ebben a Gorbacsov érában, hogy léteztek a KGB és a különböző atomtudósok, figyelték a helyzetet, rövidesen kiderült számokra, hogy mik a problémák, hogy mekkora bajról van szó, hogy milyen mondjuk élelmiszerek vannak szennyezés alatt, és bizonyos dokumentumokról tudunk, itt azt is fontos hangsúlyozni, hogy nagyon sok mindent mindig nem tudunk. 1991-ben voltak publikálva bizonyos jelentések, nem minden. Aztán, amikor Ukrajnában megtörtént a hatalomváltás 2014-ben, amikor Janukovicsot leváltották, akkor Ukrajna 2014-ben egy adag az ukrán, a KGB ukrán fiókjában lévő dokumentumokat Csernobil esetében ugyancsak publikált, nem mindent részlegesen, és 2016-ban pedig megint csak volt egy ilyen publikálási hullám, de a történészek szerint továbbra is csak egy része van nyilvánosságra hozva a Csernobili dokumentációknak. Tehát visszatérve, hogy ezekre a dokumentumokra, amit tudunk, azok között is vannak olyan dolgok, hogy a KGB pontosan tudta, hogy például a környéken lévő vágóhidakról származó hús erősen szennyezett, meg kellene semmisíteni, ez több tízezer tonna húst jelentett, és ezt nem engedhették meg azokban az egyébként sem túl rózsás gazdasági viszonyokban, hogy ezt megsemmisítsék, és jött a kommunista pártnak a rendelkezése. Nyilvánvalóan az orosz pártvezetés, a szovjet pártvezetés tudott róla, ezek nem jönnek tudtuk nélkül. Jött a rendelkezés, hogy akkor össze kell keverni ezt a szennyezett húst más nem szennyezett hússal, mert akkor így elkerülendő lesz a hatás, vagy legalábbis, hogy valamennyire negligálják ezt a hatást, ezért kiadták a hasraütésszerűen, vagy a bizonyos tudósok becsülés alapján, hogy akkor egy a tíz arányhoz keverék be, tehát a kilenced arányú volt az egészséges hús, tized arányú volt pedig a szennyezett, erősen szennyezett radioaktív hús, és ezt bekeverték, és abból csináltak a kolbászt, virslit, és ez aztán eljutott Ukrajnába, Belarusba, Oroszországba, vagy más szovjet takasztársaságokba. Tehát ez nem egy felelősségteljes viselkedés, tehát a szovjet vezetés abszolút egyesre vizsgázott ebben a katasztrófában.
Zárásként beszéljünk a jelenlegi helyzetről. Elhangzott az, hogy a csernobili atomerőműben, a Vlagyimir Iljics Lenin nevét viselő atomerőműben még mindig dolgoznak emberek. Egy atomerőművet nem lehet egyik pillanatról a másikra leállítani. Mi van most? Hisz Ukrajnában háború zajlik. Ha valami eltalálja egy eltévedt rakéta, valamelyik reaktorblokkot, ismétlődik a tragédia?
Igen is, meg nem is. Tehát ismétlődhet a tragédia, de nem olyan mértékben, szerencsére nem olyan módon, mint a működő reaktorok esetében. Ugye itt is bizonyos adatok tudósításáról beszélnek, vagy beszélhetünk, tehát nem tudjuk pontosan, hogy egyébként milyen felszerelések maradtak még a Csernobili atomerőműnek a reaktoraiban, de nem lehet csak úgy ugye leállítani az atomerőművet. A blokkokat fokozatosan állították le, ahogy említettem, a balesetet követően ezek a blokkok még működtek. Lehet, hogy kevesen tudják, hogy volt még egy baleset a Csernobili atomerőműben 1991-ben. Ennek következtében az egyes vagy a kettes blokkot leállították, átmenetileg, aztán sose indították újra, és végül is Ukrajna kapott európai segítséget a Csernobili atomerőmű bezárására, tehát a megegyezés arról szólt, hogy kiszámolták, hogy a következő 15 évben amennyit termelne áramot a Csernobili atomerőmű, hogy ezt pénzzel hogyan lehet kiváltani, ezt a pénzt Ukrajna megkapta erre a 15 évre, és ennek cserébe Ukrajna vállalta, hogy bezárják a teljesen Csernobili reaktorokat. Ahogy a beszélgetés elején említettem, hogy a lakosság, az ott dolgozók egy része ezt nem nézte teljesen jó szemmel, tehát azt gondolták, hogy Ukrajna pénzért rossz döntést hozott. Minden esetre ennek következtében a blokkok, a maradék két blokkot 99-ben és 2000 decemberében bezárták. Ezután az ott dolgozó kontingens jelentősen csökkent, de nem szűnt meg teljesen. Tehát most is magában az atomerőműben vannak dolgozók, akik felügyelik az ott lévő felszereléseket, reaktorokat. Működik mondjuk egy menza, mi is ott itt kezdtünk a 4-es reaktortól, nem messze található Csernobili menzán, egészen szürreális élmény volt. De hogy ott vannak atomtudósok, mindig. Nyilván ez csak a töredéke annak a számnak, akik a működő reaktorok esetében ott dolgoztak, de még mindig van ott munka, és ahogy említettem, vannak hozzá kapcsolat mindenféle kutatóintézetek, akik a Csernobili zóna területén dolgoznak. A Csernobili, ugye nem beszéltünk mondjuk magáról a Csernobili atomerőműnek a sajátosságairól, ami fontos ebben az esetben, hogy azért is történhetett meg ez a baleset, mert ugye RBMK típusú atomreaktorokról beszélhetünk, ami minden más paraméter, ugye nagy teljesítményű reaktorok, katonai dúsításra is alkalmasabb, ez is voltak pontosak, hogy van egy katonai létesítmény a Csernobili zóna területén, egy nagy teljesítményű katonai radar, duga, amelyhez ugyancsak sok energia kellett, tehát ezeket a szovjet vezetés nem véletlenül kapcsolta össze, nagy teljesítmény atomerőmű mellett pedig egy katonai létesítmény. Tehát minden esetre ezeknek az RBMK típus reaktoroknak az volt az egyik hibája, amit annak idején az előnyére írták, hogy azt gondolták, hogy nem kell egy containment, a reaktort körülvevő burok, ilyen külön épület, ami körbezárja a reaktort, és hogyha valami baleset történik magával a reaktorral, akkor ez a burok az megakadályozza, hogy ez a sugárzás, hogy a radioaktív anyagok kijussanak onnan. Na ez az RBMK típusú reaktoroknál nincs. Például egy Paksó atomerőmű, ugye Weaver típusú reaktorokról beszélhetünk, ott van a containment a reaktor körül. Kisebb a teljesítmény, kisebb a reaktor, viszont van egy ilyen védő burok, sokkal biztonságosabb ilyen szempontból, hogyha a reaktorra történik valami, akkor alapvetően nem jutnak ki a radioaktív anyagok. Tehát azért, hogyha Csernobilnak az utóéletéről beszélünk, ezek a radioaktív anyagok mindig ott lesznek. Tehát ugye először úgy oldották meg a Csernobil balesetnek a dolgokat, hogy lényegében elfették az egészet ugye egy nagy vasbaton szerkezettel, minden radioaktív anyag ott maradt a négyes reaktorban. A szétolvadt plutónium rudak, minden ott van. Ezek rendkívül radioaktív anyagok, rákerült egy vasbeton szerkezet, hogy elfedjék. Már akkor tudták, hogy nem lesz hosszú illető, 20-40 évet adtak annak a vasbeton szerkezetek, átmenetileg ugye megoldották a problémát. Aztán ugye Ukrajna szembesült ezzel, hogy hát ott van az az életpályája végén járó szarkofág, ez a vasbeton szerkezet, amellyel valamit kezdeni kell, különben rövidesen megint baleset várható, hogy problémák várhatóak, ez is sikerült pénzt gyűjteni, hogy megépítettek egy új szerkezetet, az új szarkofág, húztak egy másik szerkezet, egy újabb szerkezetet a sérült négyes reaktor köré, ez egyébként egy óriási szerkezet, a világ legnagyobb mozgatható építménye. Nagyobb, mint mondjuk, tudom milyen számokat mondjak, mint az amerikai szabadságszobor. Vagy hogyha valaki ránéz egy nagy olajfúró, tengerolajfúró toronyba, bőven beférne az új szarkofág alá ez az olajfúró torony. Tehát ez egy óriási szerkezetről beszélhetünk. Most megint lett egy újabb szerkezet, amit rátoltak, megépítették a reaktor mellett, aztán sineken rátolták a reaktorra, most megint elfették. De minden attól függetlenül a radioaktív anyagok ott vannak magában a sérült négyes reaktorban. Tehát a válasz az, hogy valami történik, ugye nem tudjuk pontosan, hogy a 1-es, 2-es, 3-as blokkokban mi maradt, milyen radioaktív anyagok maradtak, ezek titkosított adatok, de azt tudjuk, hogy a sérült négyes reaktorban ott vannak a radioaktív anyagok, az új szarkofágnak annak is van egy szavatosság ideje, 100 év, tehát előbb-utóbb majd az utánunk jövő generációknak ez is egy probléma lesz, hogy mit kezdjenek vele. Tehát, hogy igen, hogyha valami baleset éri azt az új szarkofágot, akár egy rakétatál, bármi más, akkor megint csak ott lesz egy újabb sugárszennyezésnek a veszélye. És ez a probléma az addig velünk lesz, amíg nem találnak arra módot, hogy hogyan tudják eltüntetni ezeket a radioaktív anyagokat a Csernobil atomerőműről.
Ezzel a nem túl biztató befejezéssel zárjuk a beszélgetésünket. Ben Dalzsevszky Anton, köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseinkre.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Szentpéteri Emese jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.